Kedves hallgatóink, kiválóan szerepeltek a magyarok a látássérültek SAK világbajnokságán. Két diósgyőri versenyző is részt vett az ötödik hely megszerzésében. A DVTK részéről Kovács Apollón és Zámbó Zoltán ültek asztalhoz az Észak-Macedóniában tartott versenyen. Több izgalmas és szoros mérkőzés is volt a világbajnokság alatt. Zámbó Zoltán fidemester elmondása szerint az Ukrajna és India ellen vívott táblacsatákon múlott, hogy nem a legjobb négy között végzett a magyar csapat. Zámbó Zoltán Macedónia után pedig tanítványával, Vilics Hannával Franciaországba vette az irányt, az ifjúsági és női világbajnokságra, ahol Hanna a hatodik helyen végzett. A versenyekről Zámbó Zoltánnal Sütő Dávid Pelé beszélget.
Zámbó Zoltán fidemesterrel fogok beszélgetni méghozzá arról, hogy az elmúlt időszakban részt vett a látássérültek világbajnokságán. Milyen versenyen vettetek részt az elmúlt időszakban?
Hát ugye volt egy ilyen második magyar parabajnokság, és akkor azt követően utaztunk el a látássérült csapat világbajnokságra Ohridba, Észak-Macedóniába.
Mikor zajlott ez a verseny?
Június végétől, június 27-től, július 8-ig tartott.
Hogyan zajlott a felkészülés? Volt-e bármi olyan verseny előtte, vagy erre bármilyen speciális felkészülés szükséges-e?
Hát alapvetően ugyanaz a játék, mint bármikor máskor, tehát egy folyamatos gyakorlás edzés volt az olimpia óta. Annyi volt, hogy előtte így összejöttünk játékosok, csapattagok Budapesten, a Fodiszba, és akkor ott sakkozgattunk, átbeszéltünk egy-két dolgot. Tehát azért volt egy ilyen kis csapat összehozó edzés előtte.
Hány főből áll a csapat, illetve kik vettek részt a csapatban, illetve az összerázó, hogyan sikerült, hogyan készültetek fel?
A felkészülés teljesen rendben volt, a korábbi játszmáinkat elemeztük, abból próbáltunk ilyen tanulságos dolgokat levonni. Mindenki jó hangulatban készült a magára a versenyre. Összesen négy táblán sakkozunk, és ugye két tartalék lehet, így most jelen pillanatban én, a Györkös Lajos, Kovács Apollón, Szilágyi Sámuel, Voján István és Vilics Hanna, így hatan mentünk ki. Ugye Hanna még csak 14 éves, de már most ugye csapattag, és gyakorlatilag a Rév Miklós maradt most itthon.
Az hogyan dől el felkészülés során, vagy ott a versenyen, hogy ki melyik táblán játszik?
Már azért előtte látjuk az ellenfeleket, és szoktunk készülgetni, tehát már jóval előtte úgy megszokott lenni, hogy hogyan állunk fel. Hát általában erős sorrend szerint, de néha taktikázni is szoktunk. Hát ezt úgy alapvetően megbeszéljük közösen, de ugyanaz a felállás mellett döntöttünk, ami az olimpián is volt Rodoszon tavaly.
Mi volt ez a felállás az olimpián, illetve most a VB-n, hogyan álltatok fel?
Hát gyakorlatilag erős sorrend szerint, tehát élőpontszám szerint a legerősebb az egyesen, és akkor úgy maradtunk, nem taktikáztunk, hanem úgy bevállaltuk a sorrendet.
Mitől más egy látássérült SAK világbajnokság?
Alapvetően az, hogy mindenkinek van egy saját táblája, ami rakosgatja a lépéseket, és a figuráknak van alul egy ilyen sztiki, amit így bele lehet szúrni a táblába, hogy ugye aki nagyon rosszul lát, vagy már vak, az ugye tapogatja a figurákat, és hogy ne boruljanak fel, így a figurák rögzítve vannak a táblán belül, és ki kell húzni, vissza kell dugni, amikor lépünk vele. Ez az egyik, a másik, hogy németül be kell mondani a lépéseket, hogy ugye teljesen egyértelmű legyen, hogy mit léptünk, az ellenfélnek vissza kell mondani, és akkor csak úgy szoktuk az órát is kezelni. Tehát egy sokkal, mondjuk fogalmazunk meg, hogy körülményesebb dolog, mint az átlagosak, viszont ugye az a lényege, hogy mindkét fél abszolút egyértelműen tudja, hogy mi volt a lépés, ami megtörtént.
Mióta létezik, hogy látássérült SAK versenyek, illetve hogyan lehet bekerülni egy ilyen versenyre?
Hát a 70-es évek óta már van, tehát létezik ez a látássérült a verseny, és hát ugye a különböző lehetőségek vannak, de alapvetően az szükséges, hogy a látás elég rossz legyen, de itt most nem csak egy sima dioptriás szemüvegre gondol az ember, hanem látótér, szűkület, vagy egyéb ilyen komolyabb szemproblémák. Tehát általában azok kapnak egy ilyen gyengén látóigazolványt is, akik ugye ezeken a versenyeken részt vehetnek.
A versenyről egy kicsit beszélgessünk. Az odautazás, az hogyan telt a csapatnak?
Mikrobusszal utaztunk, hál' Istennek volt légkondi, mert ebben a melegben ez nagyon nem volt egyszerű. Szerbiában megaludtunk egy éjszakát, és akkor úgy egy durván másfél-két nap alatt odaértünk. Kellemes volt az út is, tehát jó hangulatban telt az egész, és mindenki úgy lelkesen várta a versenyt.
Hogyan alakult a verseny? Hány napos is volt?
10 napos volt a verseny, és ugye egy olyan furcsa rendszerben zajlott most, hogy két csoportra voltak felosztva a csapatok az olimpiai eredmények alapján, ami ugye, amit Rodoszon elértünk. Volt egy úgymond sárga és piros csoport, és az első hét fordulóban ugye 8-8 csapat mindenki mindenkivel játszott egy ilyen svájci rendszerű körmérkőzést, és a, mondjuk a sárga csoport első két helyezettjét a piros csoport első két helyezettjével így egyberakták, és mint a fociban úgymond volt egy elődöntő, meg egy döntő, és akkor az adta meg az első 4 helyezettet, aztán az 5-8-at ugyanígy egyberakták, tehát a végén összességében 9 fordulót játszottunk, de 7 forduló után alakultak ki ilyen 4-es csoportok.
Mennyien vettetek részt a VB-n körülbelül?
Így alapvetően a két csoportnak a 8-8 csapata, tehát 16 csapat, és elsősorban Európából, Koszovó volt még, izraeli csapat játszott, de úgy elsősorban Európa, tehát Spanyolország, Lengyelország, Olaszország, Németország, ezek a országok voltak, Ukrajna, Szerbia. Most Oroszország ugye a háború miatt nem vehetett részt a versenyen itt csapatként.
A verseny számodra, illetve a csapat számára mennyire volt izgalmas? Milyen játszmák voltak a verseny alatt?
Talán túlzottan is izgalmas volt, mert amíg Ukrajnának, Lengyelországnak ugye a csoportunkban sikerült többször is 3,5-4-0-ra nyerni a meccseiket, addig mi épp hogy csak mindig meg tudtuk nyerni a mérkőzéseket, tehát ilyen 2,5-3-1-re. Tehát a végén mindig megnyertük, és ez így jó volt, mert így haladtunk szépen előre, de talán a keleténél izgalmasabb játszmák alakultak ki.
Volt-e bármilyen emlékezetes játszma számodra, vagy a csapat számára, ami megmaradt, vagy valamilyen olyan állás, amiből mondjuk nagyon nehezen lehetett kijönni, vagy vártad, hogy a csapattársatok hogy oldják meg ezt a szituációt?
Hú, ez most egy nem könnyű kérdés, de talán a legizgalmasabb meccsünk az Ukrajna ellen volt, akikkel 2-2-t játszottunk, és még az utolsó pillanatban is benne volt, hogy nyerünk 2,5-másfélre, és akkor az első 4 közé kerültünk volna, de végül 2-2 lett, és ott, hát, ott volt több izgalmas játszma is, ahol hát, tényleg nem lehetett tudni, hogy mi lesz a végeredmény.
A csoportkörből tovább jutottatok-e, illetve utána milyen játékok, játszmák voltak még?
Igen, tehát az első 4-ben nem sikerült, így ahogy említettem, sajnos Ukrajna ellen csak 2-2 lett, a lengyelektől kikaptunk, így ők, az ukrajna és a lengyel csapat jutott az első 4-be, viszont az 5-8 közébe kerültünk, hiszen gyakorlatilag a csoportot harmadik helyezettként zártuk, jóval mögöttünk voltak a román és bulgár csapat, és egybe kerültünk a izrael, indiai, mi és a román csapattal így voltunk az 5-8 között, és ugye a, úgymond a elődöntőt, a első mérkőzést azt Izrael csapatával játszottuk. Az volt a nagyon jó, hogy a csoportunkban nagyon sok pontot szereztünk, így igazából mindkét mérkőzésen 2-2 esetén is mi mentünk tovább, így az Izrael ellen is 2-2 lett, majd ugye a döntőbe India ellen is 2-2-vel végül is így sikerült az 5. helyet megszerezni.
Ez mekkora öröm, mekkora büszkeség a csapat számára, hiszen ha jól tudom, egy múltbéli eredmény sikerült javítani.
Igen, tehát alapvetően ugye még évekkel ezelőtt ez a csapat ilyen 16.-18. helyeket szerzett meg a világversenyeken, és útközben én is, Györkös Lajos, Apollón is ugye bekerültünk ebbe a csapatba, tehát most egy teljesen más csapattal játszunk, és már az olimpiai 9. helyezéshez képest is ez a világbajnoki 5. helyezés már nagyon jó eredménynek számít, illetve tényleg ott voltunk a közelébe, hogy akár a legjobb első 4-be is bekerüljünk.
Hogyan értékeled a többi csapat nemzet számára okozott az a meglepetést, hogy például ti új csapattagok bekerültetek?
Alapvetően nem, de sok csapatnál vannak ilyen változások. A spanyolokhoz egy venezuelai nagymester került be, tehát úgy azt szoktuk mondani, hogy hát látás sérültek között azért elég lassan működik idézőjelben az utánpótlás, de azért vannak változások, így a magyar csapatnál azért sokan meglepődtek a tavalyi rodoszi olimpián, hogy egy teljesen szinte más csapattal álltunk fel.
Egy felkészülés során az ellenfélből hogyan tudtok felkészülni? Azért vannak általános sakkállások, ezeket szoktátok-e figyelni, hogy az ellenfél miket játszanak, fel tudtok-e készülni az ellenfelek játékosaira?
Normális esetben ugye a sakkban egész jól fel lehet készülni az ellenfelekre, hiszen a legtöbb a játszma az adatbázisba kerül, és ott meg lehet nézni, hogy ki milyen stratégiával sakkozik. Ugye a mi esetünkben, mivel nagyon kevés verseny van, és a látássérült alapvetően nem a annyira aktívan versenyeznek, ezért így tényleg előfordul, hogy a legutóbbi játsz már 2 évvel ezelőtt vannak, és ugye 2 év után a illető egy teljesen más megnyitással előrukkol, és akkor mondjuk nekem is volt, hogy az izraeli mester ellen készültem talán 6,5-7 órát a játszmára, és akkor egy teljesen váratlan megnyitás jött ki, ami ugye azért annyira nem esett jól ugye a 7 órás készülés után.
Látássérült sakkozóknak szükség lenne nektek több versenyre?
Összességében ugye nagyon sokan a látókkal együtt versenyzünk, és ez teljesen rendben is van így szerintem. Alapvetően jók ezek a versenyek, és tervezünk, a vezetőség is, a Nemzetközi Vaksok Szövetség is tervez több versenyt, de ugye maga a kivitelezés járvány miatt, egyéb költségek miatt azért elég nehéz ezeknek a versenyeknek. Természetesen jó lenne, ha több ilyen lehetőség lenne gyakorolni ezt a két táblás játékot is, mert ugye az egésznek van egy hangulat, tehát normál sok versenyen csend van, itt ugye mindenki bemondja a lépést, rögtön van egy alapzaj, van, aki a játszmát diktafonra mondja, van, aki kis írógéppel ütögeti be, van, aki braille-írással, és akkor hát egyszer csak ugye tényleg van egy ilyen kis zaj, előfordulnak konfliktusok, hogyha rossz helyre teszik a figurákat, akkor ott megy a vita, tehát ez egy ilyen eléggé másabb hangulat, mint egy ilyen nyugodt, nyugis sakverseny, ahol mindenki csendbe sakkozik.
Miben másabb a verseny lebonyolítása, vagy mennyivel másabban zajlik a verseny, ezek szerint más a hangulata?
Hát nagyon más, ezt így ki kell jelenteni, és ugye maguk a segítők, a kapitányok is ott vannak a teremben, tehát egy normál sakversenyen mindig is megvan az izgalom, hogy jaj, nehogy valaki súgjon a játékosnak, vagy ilyenek, itt ugye gyakorlatilag előfordul, hogy a szerb játékos a szerb csapatkapitánnyal az anyanyelvén beszél meg, hogy éppen most mennyi ideje van az órán, és kb. A max a bizalom az, ami, hogy nem a lépés mondja neki, hogy mit kéne megtenni. Tehát ilyen szempontból egy ilyen nagyon-nagyon más a hangulata az egésznek.
Magyar csapat mit szólt ehhez az eredményhez? Hogyan értékelitek ezt az 5. helyet?
Szerintem így az olimpia után ez egy jó eredmény, de látjuk azt az útvonalat, hogy merre kell haladni tovább, hogy még előrébb végezhessünk.
Mi ez az út? Mit mutat számotokra?
Szerintem alapvetően az, hogy stabilizálni kell a játékunkat egy kicsit, mert ugye egyikünk sem ahhoz hozzászokva, hogy ennyire nemzetközi porondon küzdjön, és ugye itt nagyon sokféle nemzetből jövő játékossal, más stílusú játékosokkal kell összecsapni, más időbeosztások vannak sokszor, tehát egyszerűen az egész egy annyira más dolog, amire úgy rá kell állni az embernek, illetve hát, hogyha magunkat erősíteni akarjuk, az ugye egy rendszeres edzést feltételez, és ugye itt már nem csak arról van szó, hogy a saját kedvterésből elsakkozunk egy versenyen, és ugye nem foglalkozunk annyira, hogyha egy eredmény rosszul sül el, hanem ugye mégiscsak az ember a hazáját képviseli, és akkor ugye itt igyekszünk minél többet készülni ezekre a versenyekre, hogy méltó módon tegyük ezt.
Milyen Magyarországot, illetve hát te személyednek például Diós Győrt, a DVTK-t a magyar csapaton belül képviselni?
Én alapvetően ugye így borsodiként azt mondom, hogy jó érzés az, hogy itt rengeteg gyerekkel egy csapatban, fiatalokkal tudunk küzdeni. Szerintem ez itt a megyében is, és talán az országos szinten is az egyik legnagyobb egyesület, legnagyobb utánpótlás nevelőbázis is, tehát ez egy abszolút jó érzés itt lenni.
Milyen jövőbeli tervek vannak, ha már amúgy a DVTK szóba került, itt a DVTK sakk csapat berkein belül?
Hát gyakorlatilag folyamatosan zajlanak a versenyek. Moszon indul az országos korcsoportos döntő a fiataloknak Egerbe. Ez egy meghívásos 10 résztvevős, tehát a legjobb 10 a korcsoportjából játszhat ilyen körmérkőzéses versenyt. Mi is fogunk rendezni egy DVTK Open-t augusztus 4 és 7 között, de folyamatosan szerencsén az Emplén Kupa és az egész országban így a nyáron ilyenkor folyamatosan nemzetközi versenyek vannak. Augusztus 8 a nevezési határidő a csapatbajnokságban. Itt úgy döntöttünk, hogy végül is NB1-ben ugyanúgy indulunk, mint tavaly, de az NB2-t annak ellenére, hogy a megyei bajnokságban elért eredmény alapján vállalhattuk volna, úgy döntöttünk, hogy azt egyenlőre nem vállaljuk, hiszen még a fiataloknak is erősödni kell, illetve ahhoz valójában több aktív játékosra lenne szükségünk, akik mindig táblához ülnek, amikor szükség van rájuk.
Milyen eredmények voltak eddig az elmúlt időszakban?
Tehát NB1-ben a tavalyi szezonban 4. helyen végeztünk, Én nagyon örülnék neki, ha összejönne egy érem jövőre, de megmondom őszintén, hogy még mindig a ifjúságnevelés az elsődleges cél, és ha bár ők nagyon gyorsan fejlődnek, azért ezekben, tehát többek között most Edelény is NB2-ből felkerült NB1-be egy olyan csapattal, ami úgy, ha elnézem a játékosokat, akkor pontszám világranglistás helyezés alapján neki kellene nyerni ellenünk, de mégis arra törekszünk, hogy a fiatalok minél jobban beépüljenek a csapatba, és akkor egy pár éven belül akár biztosan is meg lehet egy érem, kis szerencsével akár most is.
Hogyan látod a fiatalok fejlődését? Mennyi fiatal csatlakozik mostanában, mennyire szeretik a sakkot, illetve mennyire haladtok előre a csapatban a fejlődés terén?
Ez egy nagyon érdekes dolog alapvetően, hogy amikor rendezünk ilyen toborzó versenyeket, és az iskolai szakkörökön is próbáljuk népszerűsíteni a sakkot, valahogy a mai fiatalság annyira le van terhelve, hogy már ide délután 5-6 órási edzésekre nehezen találnak be. Az iskolai szakkörök keretein belül pedig nagyon nehéz mondjuk versenysakkozót kinevelni. Tehát meg lehet tanítani a lépéseket, játszani, szabályokat, egyebek, de olyan nagy dolgot ott mégsem lehet megvalósítani. És számomra meglepő volt, amikor tavaly is a toborzó verseny után alig-alig jött egy-két gyerek hozzánk sakkozni, viszont egyszer csak úgy betoppan valaki Kistokajból, és van olyan játékereje, hogy megveri azt, aki már 2 éve sakkozik. Tehát teljesen meglepő módon így kerülnek ide hozzánk emberek. Jelenleg 27 igazolt ifjúsági játékosunk van, és folyamatos bővítés zajlik edzések, csoportok tekintetében, hogy minél hatékonyabban tudjunk haladni.
Az Észak-Macedón verseny után milyen fontos verseny volt még, vagy versenyetek volt?
A látássérült női és ifjúsági világbajnokságon vett részt a Vilics Hanna. Ő neki felkészítő edzőjeként utaztunk Franciaországba 7 napra még.
Ez a verseny hogyan sikerült, ez a 7 nap? Mennyire volt megterhelő a tanítványodnak, ezt hogyan látod?
Eléggé megterhelő volt, mert napi 2 meccset kellett játszani, és miután a második fordulót követően a kanadai játékos ugye pozitív lett a tesztje, utána mindent maszkban kellett csinálni, és ez napi 7-8 óra maszkolást jelentett, ami hát annyira nem volt kellemes.
Hogyan készültetek a francia versenyre, hogyan sikerült felkészülni, ezt miként értékeled?
Hát hasonlóképpen, mint a világbajnokságra, ugye Hanna már ott is lejátszott 3 partit, az volt élete első ilyen versenye, és ugye így hangolódásnak jó volt, hogy szokja, hogy 2 táblán játszunk, mindig ott volt bent velünk, akkor is, amikor épp nem játszott, hogy lássa, hogy milyen problémás helyzetek fordulhatnak elő, és ugye hát készülni nem volt könnyű, mert elég nehéz volt belőni a csoportot, hogy kik fognak eljönni, kik nem, és ahogy már említettem, és hát elég kevés játszma van a ellenfelekről, de ott helyszínen igyekeztünk, hiszen az éppen aktuális játszmák rögtön forduló után felkerültek az internetre, és lehetett látni, hogy milyen újdonságokkal próbálkoznak az ellenfelek.
Mennyi nevezőből, hanyadik helyen végzett Hanna a tanítványod, hogyan sikerült a verseny?
26-an vettek részt a versenyen, és végül 6. helyen végzett, ami azért szép eredmény, mert 14 évesként végül is ő volt a legfiatalabb a mezőnyben. Játékerőben alapvetően ő volt a 6., és 6. is lett, tehát így hozta az elvárást, de ahhoz képest, hogy sok rutinos játékos volt azért a mezőnyben, ahhoz képest ez szép eredmény teljesen.
Hogyan látod a tanítványodnak, mibe kell még fejlődni, mit kell fejleszteni, mit kell még tanítani neki, milyen tanulságokkal szolgált ez a verseny?
Hát sok mindenben. Igen. Alapvetően úgy érzem, hogy taktikai úton kell erősödnie, hogy az élesebb, bonyolultabb, izgalmasabb állásokat jobban tudja kezelni, és hát nyilván itt ugye még ebbe a korban játékerő mellett még vannak megnyitásbeli hiányosságok is, ahol kell javítgatni egy kicsit a megnyitás elméleti tudását is.
És a jövőben milyen tervek, vagy milyen versenyek várnak még Hannára, ezt hogyan látod?
Hát most így a látássérültségben van egy kis pihi, remélem, bár azt hiszem még évvégén lesz Dresdában egy verseny, de alapvetően jövőre lesz júliusban Spanyolországban, ugyanez a női világbajnokság, illetve Olaszországban az egyéni Európa bajnokság, és Görögországban talán a csapat, vagy épp fordítva, már most nem tudom pontosan, de 3 nemzetközi verseny is vár ránk jövőre.
Kedves hallgatóink, kiválóan szerepeltek a magyarok a látássérültek sakk világbajnokságán. 2 diósgyőri versenyző is részt vett az 5. hely megszerzésében. A DVTK részéről Kovács Apollón és Zámbó Zoltán ültek asztalhoz az Észak-Macedóniában tartott versenyen. Több izgalmas és szoros mérkőzés is volt a világbajnokság alatt. Zámbó Zoltán fidemester elmondása szerint az Ukrajna és India ellen vívott tábla csatákon múlott, hogy nem a legjobb négy között végzett a magyar csapat. Zambó Zoltán Macedónia után pedig tanítványával, Vilics Hannával Franciaországba vette az irányt, az ifjúsági és női világbajnokságra, ahol Hanna a hatodik helyen végzett. A versenyekről Zambó Zoltánnal Sütő Dávid Peré beszélgetett.